amennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya az apostoli palotában fogadta António Costát, az európai tanácselnökét. Ezt követően a portugál politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Miroslav Vacsovszky prelátus, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős titkár helyettese kísért el a megbeszélésre. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű tárgyalások során a felek méltatták a Szentszék és az Európai Unió közötti jó képtoldalú kapcsolatokat, valamint kifejezték szándékukat, hogy tovább erősítik a párbeszédet a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben, különösen a világméretű éhezés felszámolását és a legszegényebb országok fejlődésének előmozdítását célzó globális alap létrehozására irányuló javaslattal kapcsolatban. Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak. Éves alapon gyorsult az infláció. Az élelmiszerek ára 5,9%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 4,8%-kal mérséklődött. A költségvetés stabil, az Európai Bizottság felfüggesztette a túlzott deficiteljárást, a soha nem látott mértékű adócsökkentéseket pedig a kormány biztosítja a családok részére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A költségvetési hiányt a kormány a tavalyi 4,9%-ról idén 4,1%-ra dolgozza le. Idén a büdzsépénzforgalmi hiánya 4.774 milliárd forintot tesz ki, az év első 5 hónapjában a hiánycél 58,6%-a teljesült, tudatták. Megszavazta a parlament a 2025-ös tavaszi adócsomagot. Titkos szavazással megválasztották Polt Péter eddigi legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróság elnökévé, és megválasztották Nagy Gábor Bálintot is legfőbb ügyésznek, mindketten 134 igen szavazatot kaptak a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank nem alapíthat vagyonkezelő alapítványt, a jegybank által létrehozott alapítványok pedig gazdasági tevékenységként nem végezhetnek befektetési és vagyonkezelési tevékenységet, illetve nem bonyolíthatnak egyéb pénzforgalmi ügyleteket, mondja ki az új jogszabály, amelyet most fogadtak el a parlamentben. Mint ismeretes, az MNB alapítványával kapcsolatban az állami számvevőszék visszaélések gyanúját fogalmazta meg, amely alapján nyomozás indult. Az országgyűlés többsége elfogadta az igazságügyi törvények módosításáról szóló csomagot. Az egyik legfontosabb változás, hogy bevezetik a vagyoni elégtétel intézményét a határidő túllépések visszaszorítására. Lehetővé teszik a bíróknál, az ügyészeknél és a közjegyzőknél, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően a 70. életévükig aktívak maradjanak. Magyarország számára jó hír az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás véglegesítése, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Brüsszel viszont foghatja a fejét, fogalmazott Szijjártó Péter. Nincs uniós vámmegállapodás az Egyesült Államokkal, de vámokat vezettek be a kínai autóiparral szemben, szankciókat Oroszországgal szemben, az európai versenyképesség ezért durván lejtmenetbe került, folytatta. Brüsszel újra azt követeli, hogy Magyarország törölje el a rezsicsökkentést, hívja fel a figyelmet Dömötör Csaba. A Fidesz uniós parlamenti képviselője elmondta, az Európai Bizottság közzétette a Magyarországnak címzett gazdasági követeléseit, az ország specifikus ajánlásokat, és minden, ami abban van, káros lenne a magyar családoknak, fogalmazott. Rámutatott, a bizottsági ajánlásban az is szerepel, hogy ki kellene vezetni a kamatcsapkákat, azonban ha ezt megtennénk, akkor jelentősen növekednének a hitelek törlesztő részletei. Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót tartanak, és idén már negyedszer találkozik Irakli Kobakidze miniszterelnökkel. A kormányfő kiemelte, a magyarokhoz hasonlóan a georgiaiak sem hajlandóak behódolni a brüsszeli bürokrácia zsarolásának, ezért nyitnak egymásra és nyitnak a világra. A mezőgazdaság területén különösen fontos az együttműködés, hiszen Magyarország tapasztalatai és innovatív megoldásai segíthetik Georgiát a fenntartható fejlődés és az agrárgazdaság modernizálása terén. Ezt emelte ki az agrárminiszter, miután a georgiai környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterrel folytatott tárgyalást. Nagy István közlése szerint több területet érintő együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírtak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai idén is tevékenyen közreműködtek az egységes kérelmek beadásában. A szervezet közlése szerint 154 ezer kérelem közül 102 ezeret a szakemberek segítségével adtak be a gazdák, ez több mint 1662 millió hektárt jelent. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, főként az észak-keleti ország részben képződhetnek gomoly felhők, de csapadék nem hullik. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 13. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. Ausztriai Anna akkoriban 26-27 éves lehetett, szépsége delén állt. királynői, sőt istennői jelenség hibátlan metszésű szemes maragdfényben ragyogott és szelíden, fenségesen tekintett körül. Szája kicsiny volt és vérpiros, és jól lehet alsó ajka, mint a Habsburg király herceg, aki általában enyhén előre nyúlt, fölöttébb kedvesen tudott mosolyogni, de ha felingerült, mélységes megvetéssel biggyett le. Sejmes finom bőre közbeszéd tárgya volt, kezének, karjának szépsége mindenkit lenyűgözött. A kor valamennyi költője megénekelte páratlan szépségüket. Hajának ifjonti szőkesége időközben barnára fordult. Hajzatát világosra bodorítva, erősen risporozva viselte, és fürtjei csodás keretbe foglalták arcát, melyre a legszigorúbb hibakereső és legfeljebb annyit mondhatott volna, hogy kissé pirosabb a kelleténél. S a leggényesebb szobrász talán csak annyit kívánhatott volna, hogy az orr finomabb metszésű legyen. Buckingham egy pillanatig szinte elvakulva állt. Nem volt még bál, ünnepség, lovas játék, amikor oly szépnek látta volna Ausztriai Annát, mint Eperszben, ahogy belépett egyszerű fehér selyemruhában, nyomába Donya Estefánia, egyetlen spanyol udvarhölgye, akit nem üldözött el a király féltékenysége és viseli ő zaklatása. Ausztriai Anna két lépést tett előre. Buckingham a lába elé borult, s mielőtt a királyné bármit tehetett volna, megcsókolta ruhája szegélyét. Tudja már, ugye, herceg, hogy nem én irattam azt a levelet? Ó, igen, asszonyom, igen, felség, kiáltott fel a herceg. Jól tudom, hogy tébolyult vagyok. Esztelenség azt hinnem, hogy a jég átforrósodik a márvány életekkel, de mit tegyek? Aki szerelmes, könnyen hisz a szerelemben. Egyéb iránt utazásom nem vész kárbe egészen, hiszen láthatom felségedet. Igen, felelt Anna, de tudja miért, és tudja, hogyan került elém. Bármi érzéketleni szenvedéseim iránt. Nem hagyom, hogy konoksága miatt városunkban maradjon, ahol kockára teszi életét, és kockára teszi az én tisztességemet. Csak azért került elém, hogy a személybe mondjam, minden elválásunkon dolgozik, a tenger mélységei, királyságaink, háborúsága és szentelt esküvéseink. Aki mindennel szembeszáll, milord, az Istent kísérti. Csupán azért került elém, hogy megmondhassam, kerüljön el. Beszéljen, asszonyom, beszéljen, királyném, szólt Buckingham. Édes hangja feletteti, mély kemény minden szava. Azt mondja, Isten kísértés. De kicsoda Isten kísértő, ha nem az, aki el akar választani két szívet, mert az Isten egymásnak teremtett. Milord, kiáltott fel a királyné, elfelejti, hogy soha nem mondtam, hogy szeretem. De azt sem mondta soha, hogy nem szeret. És rút hálátlanság volna felségettől, a szájából e szókat kellene hallanom. Mert mondja meg, esedezem, hol látott az enyémhez fogható szerelmet? Mert sem az idő, sem a távolság, sem a kétség ki nem oldhat. Melynek elég egy elvesztett szalag, egy óvatlan pillantás, egy elejtett szó. 3 esztendeje láttam először, asszonyom. 3 esztendeje szeretem így. Mondjam el, milyen ruhát viselt, amikor először láttam. Soroljam fel apróra öltözetének díszeit. Hát jó, most is tisztán látom. Spanyol módra szögletes kispárnán ült, arannyal, ezüsttel hímzett zöld selyemruhát viselt. Bőrruha ujját a gyémánt kapcsok szorították elbűvölő gyönyörű karjaira. Nyakára zárt fodros gallér simult, picin sapka volt a fején, színe ugyanaz, mint a ruhái, és kócsaktól ékesítette. Igen, igen, most is látom, milyen volt akkor, csak be kell hunynom a szemem. És ha kinyitom, látom, milyen ebben a pillanatban. 100-szor, 1000-szer gyönyörűbb. Őrült, suttogta Ausztriai Anna, és nem bírt haragudni a hercegre, amiért ennyire szívébe zárt a képét. Őrült, aki ilyen emlékekkel táplálja reménytelen szerelmét. De mikor ez tart életben, ez éltet. Nekem nincs más, csak az emlékeim. Ez a boldogságom, kincsem, reményem. Új meg új gyöngyszemet rejtek szívem kincsei közé, valahányszor láthatom felségedet. Ma hulladta elé, asszonyom, a 4. s én boldogan veszem föl, hiszen mindössze 4-szer láthattam 3 év alatt. Először úgy, ahogy az imént elmondtam, másodszor Chevreuse asszonynál, harmadszor a parkban, Amiensben. Herceg, szólt a királyné, és elpirult, ne beszéljen többet erről az esetről. De beszéljünk, asszonyom, nagyon is beszéljünk. Életem legboldogabb, legdicsőbb estéje volt az. Emlékszik, milyen szép volt az éjszaka, milyen enyhe, balzsamos a lég, mint ragyogtak a csillagok, milyen kék volt az ég. Ekkor sikerült egyetlen pillanatra kettesben maradnom felségeddel. Ez a perc már-már megoldotta a nyelvét, hogy mindent elében tárjon, élete magányát, szíve gyötrelmeit, karomra támaszkodott, igen, ide. Ha oldalt hajtottam a fejem, szép haja megsimította arcomat, és tetőtől talpig beleremegtem, valahányszor arcomhoz ért. Ó, királyném, királyném! Nem is tudja, mennyi égi boldogság, paradicsomi gyönyör van egy ilyen pillanatban. Itt van mindenem, vagyonom, dicsőségem, itt az életem. Lába elé teszem azért a pillanatért, azért az éjszakáért. Mert akkor éjszaka, megesküszöm, akkor éjszaka szeretett engem, asszonyom. Igen, Milord, meg lehet, hogy a hely hangulata, a szép este varázsa, pillantásának lenyűgöző ereje, és ezer egyéb körülmény, mely néha összefog, hogy romlásba döntsön egy szegény nőt, mindez ellenem esküdött azon a végzetes éjszakán. De Milord, láthatta, hogy a királyné segítséget nyújtotta már-már megtántorodó asszonynak. Az első vakmerő szó hallatára, az első válaszra váró merész követelésre előszólítottam embereimet. Ó, igen, igen, ez szólt így igaz. Se próbán, az enyémen kívül zátonyra futott volna minden más szerelem. Az én szerelmem lángját azonban mindez oldhatatlanul örökre felszította. Azt hitte felséget, hogy ha Párizsba jön, akkor elmenekülhet. Azt hitte, nem merem otthagyni a kincseket, melyeknek gondját rám bízta királyom. Mit bánom én a világ minden kincsét, a föld királyait? Egy hét múlva ismét a nyomában jártam, asszonyom. Akkor nem volt már semmi mondani valója. Helyzetemet, életemet kockáztattam, hogy láthassam. Csupán egy pillanatig, még csak meg se fogtam a kezét, és felséged, amikor látta, mi engedelmes, mi bűnbánó vagyok, megbocsátott. Igen, így történt. És jól lehet, az egész esztelenségben semmi részem sem volt. Jól tudja, Milord, milyen fegyvert kovácsolt belőle a rákalom. A bíboros úr feltizelt a kirács, rettentő botrányt rendezett. Verni asszonyt elkergették, pitángot száműzték, Sevrőz asszony kiesett a király kegyéből. És amikor lordságod nagyköveti megbízásra vissza akar térni Franciaországba, maga a király tiltakozott ellene. Ugye emlékszik még, Milord? Emlékszem. És Franciaország háborúval fizet majd ezért a királyi tiltakozásért. Hát jó, ha már nem láthatom felségedet, rajta leszek, hogy naponta halljon rólam. Mit gondol, miért indítottam támadást Részsziget ellen? Miért tervezek szövetséget a Laroselli protestánsokkal? Mert látni akarom. Hogy fegyverben jussak el Párizsig, azt jól tudom, nem remélhetem. Ám a háború meghozza majd a békét, a béketárgyalásokat, és a tárgyalásokat én vezetem, akkor merjenek tiltakozni személyem ellen. Akkor visszatérek majd Párizsba, viszont látom felségedet, és egy pillanatig megint boldog leszek. Igaz, hogy addig ezren meg ezren életükkel fizetnek boldogságomért, de engem ez sem érdekel, ha viszont láthatom felségedet. Lehet, hogy mindez esztelenség, lehet, hogy őrület, de mondja meg, volt-e már asszonynak nálam rajongóbb szerelmese? Szolgáltak-e királynét izzóbb szenvedéllyel? Milord, Milord, újabb meg újabb vád minden szava, melyel védekezni kíván. Szinte gonosz tett mindaz, amivel be akarja bizonyítani szerelmét. De csak azért, mert nem szeret, asszonyom. Más szemmel nézné mindezt, ha szeretne, mert ha szeretne, igen, ha szeretne, az olyan boldogság volna, hogy el sem viselném, elveszteném a józan eszem, igen. Az imént Sevrőz asszonyról beszélt, nos, ő sem volt olyan szívtelen, mint felséged. Holland szerette, és ő viszonozta szerelmét. Sevrőz asszony nem volt francia királyné, suttogta Ausztriai Anna, mert önkéntelenül is megrendítette ez a mélységes szerelem. Hát szeretne, asszonyom, ha nem volna királyné? Szeretne? Gondolhatom hát, hogy csupán rangja, méltósága miatt bánik szívtelenül velem. És ha Sevrőz asszony volna felséged, remélhetne a szegény Buckingham? Köszönöm édes szavait, szépséges királyném, százszor is köszönöm. A Milord, Félreért, kiforgatja szavaimat, nem azt mondom, elég, elég, vágott közbe a herceg. Boldogít ez a tévedés, ne fosszon meg tőle kegyetlenül. Felséged maga mondta, hogy törbe csolnak. Úgy lehet, az életem az ár. Hát egy ideje az a furcsa előérzetem van, hogy hamarosan meghalok. Azon a herceg bánatosan és egyben kedvesen elmosolyodott. Ja, Istenem, kiáltott fel Ausztriai Anna, s rémült hangja elárulta, hogy sokkal jobban érdekli a herceg sorsa, mint mutatja. Nem szeretném, ha szavaim megrémítenék, asszonyom. Nevetséges, hogy így beszélek, ügyet sem vetek efféle álmokra, higgye meg, de azért, amit az előbb mondott, azért, hogy szinte reményt csöpögtetett belém, semmi sem túl nagy ár, még az életem sem. Herceg, szólt Ausztriai Anna, engem is furcsa előérzet kísért, olykor én is álmodom. Azt álmodtam, hogy vérébe fagyva, megsebezve feküdt előttem. Ugye késsel szúrtak meg a bal oldalamon, vágott köz Buckingham. Úgy van, milord, késsel szúrták meg a bal oldalán. Kitől hallhatta ezt az álmomat? Csak imáimban, Istennek mondtam el. Nekem ennyi elég. Boldog vagyok, hogy szeret, asszonyom. Én szeretem. Szeret. Hogyan küldeni Isten felségednek is ugyanazt a látomást, mint nekem, ha nem szeretne? Ha létünket nem a szív kapcsa vonná egybe, lehetne azonos előérzetünk, ugye szeret, királynőm, ugye megsirat? Ó, Istenem, Istenem, kiáltott fel Ausztriai Anna, nem bírom tovább, könyörgök, herceg, az Isten nevére kérem, távozzék, menjen, nem tudom, szeretem, nem szeretem, egyet tudok csupán, esküvőhöz hű maradok. Szánjon meg, és menjen. Ha itt döfik le Franciaországba, ha itt hal meg Franciaországban, ha arra kell gondolnom, hogy halálát irántam érzett szerelme okozta, számomra nem lesz vígasz, megtébolyodom, menjen hát, kérve, kérem, menjen. Ó, de szép most, de szeretem, szólt Buckingham. Menjen, menjen, könyörgök, és térjen vissza később, térjen vissza, mint nagykövet, vagy mint miniszter, hozza magával testőreit, hogy ne legyen védtelen, szolgáit, akik vigyáznak, és akkor nem reszketek majd az életért. Akkor boldog leszek, ha viszont láthatom. Ó, valóság ez, hogy így beszél? Igen. Akkor hát kérem zálogát kegyes indulatának. Kérek valamit felséget kezéből, amiből tudja, hogy nem álmodom. Valamit, amit magán viselts, ezentúl én hordhatok, gyűrűt, láncot, gyöngyfüzért, és elmegye végre, ha megkapja, amit kért. El. Azonnal? Azonnal. Távozik Franciaországból, és visszatér Angliába? Vissza, esküszöm. Akkor hát várjon egy kicsit. Ausztriai Anna visszavonult lakosztályába, és kisvártatva ismét megjelent, kezében kicsiny rózsafaládikó, rajta arannyal kirakott névbetűi. Fogja a herszegem, fogja, milord, szólalt meg, és tartson meg emlékezetében. Buckingham elvette a ládikót, és megint letértelt. Azt ígérte, hogy távozik, szólt a királyné. Meg is tartom, ígéretem. A kezét, asszonyom, a kezét, és már is indulok. Ausztriai Anna kezet nyújtott neki, szemét lehunta, és másik kezével Esztefániára támaszkodott, mert úgy érezte, ereje cserben hagyja. Buckingham ajkát forrón, szenvedélyesen rátapasztotta a szép kézre, azután felkelt, és így beszélt. Ha meg nem halok, asszonyom, fél éven belül ismét találkozunk. Ha a fél világot kell is romba döntenem e találkozóért. Azzal ígéretéhez híven kisietett a szobából. A folyosón Bonacieux né várta, és kivezette a Louvre-ból, ugyanolyan óvatosan és szerencsésen, mint ahogy bejutottak. Amint láttuk, az eddigi eseményekben szerepelt egy személy, akinek sorsa bármi kétesre is fordult, nem keltett túl nagy érdeklődést, a szegény Bonacieux. Jobb sorsra érdemes vértanú a sok politikai és szerelmi cselszövény közepette, melyek kibogózhatatlan szövedékbe fonódtak-e fölöttébb hősi és gáláns időkben. Szerencsére, akár emlékszik rá az olvasó, akár nem, szerencsére megígértük, hogy Bonacieux-t nem tévesztjük szem elől. Miután a fegyveresek elhurcolták, egyenest a Bastille-ba cipelték, ahol is remegő inakkal sétált végig egy szakasz katona előtt, akik éppen a fegyverüket töltötték. Onnan lekísérték valami alaksorba, és Cerberusai igazán nem takarékoskodtak sem a mocskos szavakkal, sem az ütlegekkel. Mindennek ő volt a célpontja. A fogmegek látták, hogy fogjuk közrendű ember, és úgy bántak vele, mint valami sült paraszttal. Úgy fél óra múlva megjelent egy írnok, és ha izgalmainak nem is, gyötrelmeinek véget vetett. Megparancsolt, hogy vezessék Bonacieux urat a vallatószobába. A foglyokat rendszerint saját lakásukon vallatták, Bonacieux úrral azonban nem sokat teketóriáztak. Két őr galléron ragadta a réföst, végig cipelték egy udvaron, betuszkolták egy folyosóra, ahol három őrszem ácsorgott, kinyitottak egy ajtót, majd belökték egy alacsony szobába. Egy asztal, egy szék és egy vallató biztos volt a szoba egész berendezése. A biztos a széken ült és az asztalra könyökölve írt. A két őr az asztalhoz vezette a foglyot, és a biztos intésére halló távolon kívül helyezkedtek el. A biztos mindeddig föl sem tekintett papírjai közül, most azonban felpillantott, hogy lássa, kit hoztak elé. A törvényembere mogorva képű férfiú volt, orra hegyes, arcbőre sárga, pofa csontja kiugró, szeme kicsiny, de fürgén, áthatóan vízlat. Arc kifejezése egy kicsit menyétre, egy kicsit rókára emlékeztet. Feje mozgékony, hosszú nyakon emelkedett ki a bő fekete tallárból, majdnem úgy ingott jobbra-balra, mint a teknős békáé, amikor az páncéljából elődugja a fejét. Mindenek előtt nevét, keresztnevét, életkorát, foglalkozását és lakáscímét kérdezte meg Bonacieux úrtól. A vádott azt felett, hogy neve Jacques Michel Bonacieux, 51 esztendős, hajdani lőfös, lakáscíme sírása kutca 11 szám. Ezután a biztos nem folytatta a kihallgatást, hanem formás szónoklatot tartott neki, hogy milyen veszedelmes, ha egy jámbor polgár belekontárkodik a közdolgaiba. A bevezetőt hosszas fejtegetéssel toldotta meg. Elmondta, hogy milyen hatalmas a bíboros úr, milyen messzire elér a keze, nincs a földön hozzáfogható más miniszter, mind homályba meríti a múlt minisztereit, és példaképe lesz majd minden leendő minisztereknek. Senki nem ússza meg szárazon, hogyha hatalmának és tetteinek útjába áll. A szónoklat második része után a biztos vércsepillantással sújtotta porba szegény Bonacieux-t, majd felszólította, hogy vegye fontolóra súlyos helyzetét. A lőfés már réges-rég egyebet sem fontolgatott. Pokolba kívánta még a napot is, amikor Laporte-úr fejében megfogant a képtelen gondolat, hogy elvétesse vele a keresztlányát, de mindenek fölött megátkozta azt a pillanatot, amikor nevezett keresztlányt felvették a királynő varrónői közé. Bonacieux mester jellemének talpköve a mélységes önzés volt, erre támaszkodott piszkos fukarsága, és az egész építményt feneketlen gyávaság ékesítette. Ifjú hitvese iránti szerelme egészen mellékes szerepet játszott, és nem mérkőzhetett imént felsorolt alapvető jellemvonásaival. Bonacieux valóban elgondolkozott a biztos szavain. Kérem, biztos úr, szólalt meg aztán hidegen. Higgye el, hogy nálam jobban senki nem ismeri, és nem becsüli ő eminenciáját, akinek páratlan uralma alatt élni szerencsénk lehetett. Nálam senki nem ismeri jobban érdemeit. Igazán? Kérdezte hitetlenkedve a biztos. Csak hogyha ez igaz, mit keres akkor most a Bastille-ban az úr? Mit keresek, vagy helyesebben miért vagyok itt? Válaszolta Bonacieux úr. Ha agyonit sem mondhatom meg, mert nem tudom. Egy azonban szent. Nem követtem el semmit a bíboros úr ellen, legalábbis tudva és akarva nem. Márpedig valami bűnt nyilván elkövetett, mert jelenleg felségárulás vádja alatt áll. Felségárulás? Kiáltott fel rémülten Bonacieux. Felségárulás? Egy szegény röfös és felségárulás, hiszen tiszta szívből utálom a hugenottákat és gyűlölöm a spanyolokat. Gondolja meg, uram, a dolog fizikailag lehetetlen. Bonacieux úr, szólt a biztos, és úgy pillantott a vádlottra, mintha apró szem a veségbe látna. Bonacieux úr, van felesége? Van, uram. Válaszott reszketve a rőfös, mert érezte, hogy most kezd inogni a lába alatt a talaj. Van, az, hogy volt. Mi az, hogy volt? Miért nincs? Mi csinált vele? Elrabolták, uram. Elrabolták, mondta biztos. Eja! Az Eja hallatára Bonacieux úgy érezte, hogy még jobban táncol lába alatt a föld. Elrabolták, folytatta biztos, és tudja-e, ki rabolta el? Azt hiszem, ismerem az illetőt. Ki az? Kérem, uram, én senkit nem vádolok, csupán gyanakszom valakire. Kire gyanakszik? Ne félj, mondja meg őszintén. Bonacieux úr teljes tanácstalanságba süllyedt. Letagadjon mindent, vagy bevalljon mindent. Ha tagad, még azt hiszik, túl sokat tud, azért nem beszél. Ha mindent beval, bebizonyítja jó indulatát, tehát úgy döntött, hogy mindent beval. Akire gyanakszom, szólalt meg, magas, barna férfi, büszke viselkedésén messziről látszik, hogy nemes úr. Ha nem tévedek, több ízben nyomon követett bennünket, amikor a Louvre előtt vártam a kiskapunál a feleségemet, hogy hazakísérjem. A biztos nem leplezhette, nyugtalanítja valami. A neve? Kérdezte. Hát, hogy mi a neve, azt nem tudom, de kerüljön csak a szemem elé, tudom, Istenem, tüstént ezer közül is megismerem. Biztos úr arca elkomorul. Szóval ezer közül is megismeri? Folytatta. Szólt Bonacieux, mert látta, hogy rossz nyomon jár. Azaz, azt mondta, megismeri? Mondta a biztos. Hát jó. Ez elég is mára, mert folytatnánk, tudtára kell adnunk valakinek, hogy ismeri azt, aki a feleségét elrabolta. De egy szóval sem mondtam, hogy ismerem, kiáltott fel Bonacieux kétségbe esett. Sőt, éppen ellenkezik, azt mondta, vezessék el a foglyot, mondta a biztos a két őrne. Hová vezessük, kérdezte az írnök. Magánzárkában. Melyikben? Ha az Istenért, akár melyikben, csak jó legyen rajta a lakat, válaszolta biztos olyan közönösen, hogy szegény Bonacieux erejében megfagyott a vér. Jaj, söpánkodott magában, üldöz a sors, biztosan valami szörnyűgasságot művelt a feleségem, azt hiszik, a cinkosa vagyok, és most együtt lakolok vele. Biztosan eljárt a szája, azt hallotta, hogy mindenről tudok, az asszony gyenge virágszál, magánzárka, akármelyik. Na tessék, egy szempillantás az éjszaka, azután holnapra vár a kötél a kerék, ó, Istenem, Istenem, könyörül rajtam. A két őr ügyet sem vetett Bonacieux mester sírámaira. Különben is régóta megszokhatták az ilyesmit, karon ragadták fogjukat és elhurcolták, miközben a biztos nagy sietve levelet írt, írnoka várta, hogy befejezze.
Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 13. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
kapcsolj rá! Zenéhez szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
lelken áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjúgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld. Lelkem csak téged áll. Egy új nap kél, és már ébred minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit sejt az út előtte.
Yeah.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Egy